Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en, és ahogy mondtam, egy jó 10 perccel ezelőtt végülis egy programajánlóra is sor kerül majd. Dr. Gálhidi Lászlóval beszélgetek, aki erdőökológus, és a WWF Magyarország erdőprogramjának a vezetője. Szép jó napot kívánok még egyszer neked.
Jó napot kívánok neked is, a hallgatóknak is.
Október 16-ai vasárnapi programra hívjuk fel a figyelmet a te előadásoddal, cikkeddel, meg kis videóddal kapcsolatban, vagy ez lesz az apropója. Földgömb Fesztivál. Vasárnap a Millenárison 17:30 lépsz majd föl a kis teremben, ahogy én láttam, a D-csarnokban, és az előadásod címe: klímaváltozás ellen hozzunk létre vadonokat. Egészen pontosan ez egy kérdés, de lehet, hogy állítás.
Igazából valóban ez inkább állításnak szántam, arra gondolva, hogy az erdőket, ha természetesebbé tennénk, illetve hagynánk, hogy visszaalakuljanak olyanná, amilyen voltak mondjuk 150-200 évvel ezelőtt, akkor sokkal ellenállóbbak lennének a klímaváltozás hatásaival szemben.
Van erre esély? Hiszen most azért küzdünk, hogy az erdők ne pusztuljanak ki, ne legyenek betegek a fák, ne égjenek le hatalmas erdőségek, ne vágjuk tarra a különböző erdős területeket. Van arra esély, hogy vadonokat hozzunk létre, és hagyjuk őket úgy 100-150 évig?
Én azt gondolom, hogy van, és hát erre számos országban vannak is példák. Elsősorban persze a védett területekre, nemzeti parkokra kell gondolni. Tehát azokra a tájakra, amik valamilyen szerencsés körülmény folytán megmaradtak javarészt olyanok, amilyenek voltak. Tehát ugye ezeken a helyszíneken az erdők ugyanúgy működnek adott esetben, mint régen. A szél kidönti az idősebb fák egy részét, vannak tájak persze Európában is, ahol gyakoriak a tüzek, vagy gyakoriak voltak eddig is, például a földközi tenger környékén. Ott, hogyha leég egy pici foltja ezeknek az erdőknek, akkor az könnyen begyógyul, könnyen helyreállítja magát, és hát az erdők azok mindig is így működtek, hogy jött valami hatás, jött valami bolygatás, ugye ez egy szakszó is a témával foglalkozó tudományterületen, hogy bolygatás, ez lehet jégtörés is egyébként, vagy rovarkár, ezeket az erdők be tudják gyógyítani, és ennek ezzel párhuzamosan nagyon változatos szerkezet, ami kialakul bennük. Ugye ez nem egy, általában nem nagy területeket érintenek ezek a folyamatok, és hát így jönnek létre azok az ellenálló erdők, amik sok fafajból állnak, nagyon magas biodiverzitású, tulajdonképpen önműködő rendszerek, és ugye a korosztály szerkezetük is nagyon változatos, tehát hogyha most arra gondolunk, hogy egyre nagyobb stressz éri az erdőket a közeljövőben, ugye ez a mi életünkben még belátható időn belül biztos, hogy így lesz, sőt azon túl is, akkor én azt gondolom, hogy ez egy fontos lehetőség, hogy minél egészségesebbé tesszük az erdőket, annál jobban ellen tudnak állni. Amit még kérdeztél, az erdők nagy részére természetesen igaz, hogy mindeközben ott, ahol nincsenek ilyen idilli állapotok, vagy ideális állapotok, ott ugye komoly erdőgazdálkodás zajlik, most már hosszú ideje, az erdők nagy mértékben át vannak alakítva, nem is olyan fafajokból állnak sok esetben, mint ahogy az természetesen lenne, és hát viszonylag intenzív beavatkozásokat hajtunk végre, tehát az említett tarvágás, vagy hegyvidéken ez az úgynevezett fokozatos felújítóvágás, és a többi, tehát ez egy plusz stressz az erdőkön, amit el kell viseljenek.
Nem akarom, hogy állást foglalj, csak úgy eszemült, és nem is lehet szerintem megkerülni, hogyha az erdőkről beszélgetünk 2022 őszén tél előtt, hogy én azt hittem, hogy ez sokkal egyszerűbb kérdés megítélni azt, hogy lehet-e most nagy mennyiségben fát kitermelni Magyarországon, mert kell a tüzet elő, meg sorban állnak ért az emberek, igen vagy nem, elegendő mennyiség van, igen vagy nem. Most ehhez képest tényleg figyelem ezeket a híreket, bár nem értek hozzá, nem lettem erdész, pedig szerettem volna annak idején, hogy itt két szakember nincs, aki egyformát mondott volna ez ügyben, hogy igen, nagy tartalék van, nem lehet, mert ez megbolygatja és felborítja. Szóval írtó nehéz kérdés ez, és hogy a te cikkedre, meg a te előadásodra tereljem inkább vissza az eszmefuttatásomra a szót. Azt mondtad az előbb, itt a beszélgetésben, hogy a védett területen levő erdők, ott van esély ugye a megmentése, mert azok valamilyen védelmet a világban élveznek. Ugyanakkor azt is írod ebben a cikkben, amit olvastam tőled, hogy különösen a védett területeken álló erdők sorsa kétséges. Ezt miért írtad?
Igen, tehát ami Magyarországon tulajdonképpen egy, hát nem mondom, hogy teljes mértékben egyedi helyzet, mert Európában, más országokban van ilyen, de hogy a védett területeknek tulajdonképpen a túlnyomó részén ugyanolyan erdőgazdálkodás zajlik, mint azon kívül. Tehát, hogyha elmegyünk túrázni a Bükki Nemzeti Parkba, vagy a Dunai-Poly Nemzeti Parkba, vagy vagy a Körösmaros Nemzeti Parkban, akkor azt látjuk, hogy a fákat ott is termelik, persze nem minden pillanatban, de adott esetben belefuthatunk egy nagy vágásterületbe. Lehet, hogy ilyenkor azt gondolja a kiránduló, hogy már is hagyta a nemzeti parkot, valószínűleg azért látja itt a kitermelt faanyagot. Hát sajnos nem, tehát hogy a védett területeinket ugyanúgy kezeljük, mint amik azon kívül vannak így az erdők vonatkozásában. Tehát ami erre egy lehetőség és egy előre mutató lehetőség lenne, hogy olyan zónákat kialakítani, amit már ugye említettem korábban, ahol az erdők így természetes módon létezhetnének vadon állapotban, tehát egy ilyen háborítatlanság, és amellett pedig olyan területeket kijelölni zónaként, ahol viszont valamiféle kíméletes erdőgazdálkodásra van lehetőség. De hát sajnos ugye nem ebbe az irányba haladunk, hanem maradunk ennél a kicsit faramúci helyzetnél, hogy védjük is, meg nem is, és hát ebbe a helyzetbe robbant bele ez a nyárvégi helyzet, ez a kormányrendelet, ami tulajdonképpen ledöntött jó néhány természetvédelmi korlátozást a fakitermelés előtt. Na most itt általában nem arról van szó, legnagyobb mértékben nem arról van szó, hogy több fát termelnénk ki, mint amit az erdőtervek lehetővé tesznek, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az erdők tervezése során ugye a szakemberek megállapítják, hogy nagyjából az adott erdőterületen mi az a mennyiség, amit ki lehet termelni, anélkül, hogy túlhasználat lenne, és hát az elmúlt évtizedekben ennek mindig csak egy részét vágtuk ki.
Tartalékképződött,
tehát tulajdonképpen el lehet menni jobban a falig, idézőjelbe. Itt azért csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a természetvédelmi szakemberek nem feltétlenül értenek egyet abban, hogy a fal az ott van, ahol, hanem adott esetben pláne védett területen kevesebb fát kellene termelni, ahhoz, hogy az erdők igazán jó állapotban maradjanak, de most tekintsünk el ettől. Tehát nem erről van szó elsősorban, hanem arról, hogy az olyan, ahhoz az erőltetett fakitermeléshez, amit tulajdonképpen felvállalt a kormány annak érdekében, hogy ez egy megnyugtató lépésnek tűnjön. Ugye a természetvédelmi korlátok között is sokat levett, ami hát még akár 50 év múlva is éreztetni fogja a hatását.
Ezt nem tudjuk pontosan, ez meddig tart és meddig hat. Azt egészen biztosan tudjuk, hogy a klímaváltozás az itt van, az velünk marad, és sokkal tovább érezteti majd a hatását. Erről is írtál a cikkben, és majd a Földgömb Fesztiválon is, gondolom erről is fogsz majd beszélni, hogy nagyon sokféle módon teszi próbára az erdőségeket, a mi erdőségeinket is a klímaváltozás. És ez nem csak az, hogy egy-egy Celsiusszal, vagy nem tudom, 5 tizeddel nő a középhőmérséklet mondjuk egy-egy nyáron, vagy egy-egy szezonban, vagy egy évben.
Valóban, hát itt két alapvető jelenséget érdemes talán kiemelni, ugye, amivel idén is találkoztunk, hogy ugye növekszik az évi középhőmérséklet, tehát egyre főleg a nyarakon érezzük, de a teleken is, hiszen nincsen hó sok esetben, tehát hogy növekszik az évi középhőmérséklet rendszerűen, tehát ez azt vetíti előre, hogy ugye olyan körülmények fognak előállni Magyarországon, ami tőlünk délre jellemzőbb, tehát mondjuk a Balkán félszigeten mozdulnak el ezek az úgynevezett klímaövek, és hát ez előre vetíti, hogy a növényzet is fogja ezt valamilyen formában követni, már hogyha egyáltalán tudja. Ami egy ilyen kísérő jelenség mindenhez, hogy ez az egész klímaváltozás nem csak azzal jár, hogy minden évben egy picit melegebb van, hanem egy kicsit átalakulnak az éghajlatnak a jellemzői, tehát nagyon megszaporodtak az utóbbi években ezek az ilyen katasztrófaszerű vagy nagyon intenzív időjárási események, például ugye jégtörések, széldöntések.
Magas Tátra 2004, az sokat megvan.
Magas Tátra 2004, igen, vagy akár a Budai hegyvidéken 2014, igen, Pilisben, Visegrádi egységben, tehát ezek olyan ilyen ijesztő hirtelen, vagy a lezúduló csapadék, a hirtelen szárazság, ami rátör egy területre, és mondjuk heteken keresztül nem múlik egy szem csapadék se, tehát ez egy olyan stressz, amit viszont a növényzetnek így hirtelen kell valahogy kivédenie, és hát ahogy beszéltük korábban, az erdőknek egy nagy része nem olyan állapotban van, hiszen az elmúlt 100-150 évben nagyon intenzíven használtuk, lecseréltük a fajkészletet valami egész másra. Gondoljunk például ezekre az ültetett fenyvesekre, hát ezek olyan gyúlékonyak, hogy nem is kell nekik sok, hogy valamiféle katasztrófa kialakuljon.
Ha már ez a Tátra szóba került, nekem is a szívügyem, barátaim annak idején mentek is oda menteni, annak idején 2004-ben is meséltek, hogy azt, ha jól emlékszem, ott akár milliós nagyságrendben dőltek ki, pusztultak ki a fák, és akkor is vitatkozott a szakma, ugye, és talán azóta is, hogy ilyenkor mi a teendő. Tehát egy óriási tarolást képzelni az, aki nem látta, mint hogyha egy óriás leradírozta volna a Tátra oldaláról egy bizonyos sávban a hatalmas, gyönyörű fenyőfákat, amiket aztán félig meddig ott hagytak, félig meddig letermeltek, de nem ültettek. Ugye végül úgy döntött a szakma, hogy nem ültetnek oda fenyőket helyette, hanem hagyják, hogy saját maga regenerálódjon a természet, és milyen érdekes, hogy akár globális felmelegedés, akár másokból, de már másképpen részben lombos erdővel regenerálódik, születik újjá, ugye?
Igen, ez pontosan így van, és ez nagyon jól illusztrálja egyébként, amiről eddig beszéltünk. Tehát ugye ezek a Tátra lábánál lévő hatalmas fenyvesek, amiket jól ismerünk, akik jártunk ott gyakran, ezek olajban ilyen mesterséges képződmények, ezeket ugye a 1910-es években ültette az akkori erdész szakma, tehát ezek lényegében monokultúrák, és hát az egykorú, lényegében egy fafajból álló erdőket, ahogy ugye átlépett ez a hatalmas vihar a Tátra gerincén, és lezúdult a lejtőkön, ez úgy törte, mint a dominót, vagy a pálcikákat, és ugye a dominóként tolták egymást a fák, tehát leborították egymást lényegében, ez egy elég gyakori jelenség ilyen egykorú erdőkben, hogy egymást döntik le a fák. Ugye, ami még jellemzője volt ennek az erdőnek, hogy nagyon sűrű volt, nagyon sűrűn tartották pici koronákkal, ugye ez azt is jelenti általában, hogy a gyökérzete is ilyen kicsi sekély, és hát a fenyők ennek folytán is, a luszfenyők ennek
nem tudtak
folytán
úgy kapaszkodni, igen, meg a termőt talaj is ott vékony, a réteg is vékony, igen.
Nagyon vékony, és hát ugye, ami most történik, és amit sikerült a szlovákiai természetvédelemnek elérnie, hogy nem újra létrehozni ugyanezt az erdőt, ami ugyanezt a katasztrófát vetítette volna előre mondjuk a következő 100 évben, hanem hagyni a természetet, hogy létrehozza azt a vegyes erdőt, ami hát valószínűleg volt is ott korábban, nem biztos, hogy pont olyan fajkészlettel, mint ami most majd létrejön, de ebben valóban a lombos fáknak nagy szerepe van, tehát ezt majd látni fogjuk, hogyha egyszer létrejön, hogy ősszel milyen szép színes lesz, és hát ez nem csak esztétikailag jó dolog, hanem az erdő önvédelmi képessége szempontjából is.
Pusztai Sándor barátomtól tudom ezt, ha jól tudom és jól emlékszem, hogy nagyon sok könyvet írt a Tátráról, hogy végül is ez az 1910-20-as években ugye azért erdősödött így, és ebben magyar szakemberek jártak élen, mert hogy akkor ott a gyógyászat volt, ugye a tüdőgyógyászat volt a fő cél. Különböző intézmények, fürdők, szállodák, ami köré ezt a fajta erdőt képzelték el, ha jól tudom és jól emlékszem.
Lehettek ebben ilyen szempontok, hogy miért a fenyőt gondolták leginkább alkalmasnak. Hát egyrészt azért nyilván a lucfenyő honos abban a tájban, tehát nem arról van szó, hogy valamit teljesen idegen honos fát vittek volna oda. Ugye itt a fő probléma az, hogy ez egy nagy egy fafajból álló erdőség volt. Lehet, hogy olyan is mire is gondoltak, hogy akkor télen-nyáron zöld a terület, igen, és ez valóban egy pihenésre vágyó embernek, az ő szemének.
Szemet, lelket gyönyörködtető, igen.
Igen.
Mi lesz még az előadásodban, fókuszban most vasárnap délután a Földgömb Fesztiválon?
Hát igyekszem majd végig zongorázni ezeket, amiket most is elmondtam, hogy milyen stressznek vannak kitéve a hazai erdők, és ugye hangsúlyozni azt, hogy ez nem csak arról szól, hogy változik a klímánk, hanem azt az oldalát is nézzük a dolognak, hogy a hazai erdők milyen állapotban várják a klímaváltozást, és hát arra fogok nyilván néhány javaslatot tenni, vagy egy-két irányra rámutatni, hogy hogyan lehetne az erdőket jobb karba hozni, akár a mai elképzeléseket csak egy kicsit megváltoztatva, tágítva, a védett területekre fókuszálva, és hát ami itt a címben is szerepel, hogy vadonokra szükség van-e ilyen körülmények között, és hát én azt fogom hangsúlyozni, hogy ezek az egyik legjobb lehetőségei annak, hogy az erdőket megőrizzük, és hát, hogy az erdők is valamilyen formában segítsék a klímaváltozás elleni küzdelmet.
Nekem milyen érdekes, ugye az Amazonas őserdőért mennyit aggódunk, arról mindenki tud, vagy mindenkinek van, lehet véleménye, holott itt most arról, hogy a magyarországi erdőségek éppen milyen állapotban vannak, az aggodalmunk fokát, hogyan kell beállítsuk magunkban, arról szerintem kevesebb fogalmunk van, nekem legalábbis.
Hát igen, és ezt egyébként Bolsonaro elnök valamelyik ilyen csípős megjegyzésében szóvá is tette, hogy hát amikor jött Európába, akkor nem látott a repülőről szinte semmilyen erdőt, miközben náluk azért van még, és ez valóban igaz, tehát ugye mi itt Európában a középkor, újkor, főleg az újkor elején egyébként az erdőknek a nagy részét azt ugye felszámoltuk, sőt, rettentő mértékben átalakítottuk, tehát nem csak Magyarországon, hanem máshol is. És hát közben pedig elvárnánk a fejlődő országoktól, hogy ők valami teljesen más koncepcióval álljanak hozzá.
Holott csak ugyanazt csinálják, amit mi csináltunk annak idején 500-800 évvel ezelőtt, igen.
Hát így van. Mindezzel persze nem akarom felmenteni azokat a kormányfőket, akik ugye erőltetett ütembe pusztítják az esőerdőket, mert hát azért ezek sok szempontból jóval sérülékenyebbek, kevésbé tudnak helyreállni, mint az európai erdők.
Nagyon szépen köszönöm, szóval akkor vasárnap randevú a Földgömb Fesztiválon Millenács Dércsarnok. Nagyon szépen köszönöm dr. Gálhidi Lászlónak, WWF Magyarország erdőprogramok vezető erdőökológus volt a vendégem, az idegenvezetőnk az erdőben, a hazai erdőkben, és köszönöm szépen, Laci.
Köszönöm szépen én is.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.